Sok szeretettel köszöntelek benneteket egy újabb alkalom, amikor együtt lehetünk. Most már egyesek arca ismerős. Igazából még nem mindenkié, de majd szeretnék legjobban megismerni benneteket. Örülök, hogy együtt lehetünk egy ilyen különleges szombaton. A mai íge az egy olyan történet, amit a gyerekek nagyon szoktak szeretni, főleg a fiúgyerekek. Én emlékszem, hogy nagyon sokszor olvastam gyerekkoromban az első Sámuel könyvét, ott nagyon sok ilyen háborús, meg harcos történet volt, Dávid királyról, meg egyéb történetek. Úgyhogy érdekes módon fog ez majd összekapcsolni a hálaadással, ez a különleges szombattal. Az életben gyakran találkozunk olyan helyzetekkel, amikor úgy érezzük, hogy milyen jó lenne elmenekülni a sok nehézséges problémáról. Nem tudom, hogy ti éreztetek valaha ilyet. Milyen jó lenne, ha lenne valaki, akinek odaadhatnánk ezeket a problémákat, és megoldana helyettünk. Ilyenkor nosztalgikusan visszaemlékezhetünk a gyerekkorunkra, amikor ott voltak a szülők, és nem kell semmiért aggódni. Gondoskodtak arról, hogy legyen étel. Ha probléma volt, emlékszem, az iskolába is eljöttek a szülők, és ott is megbeszélték ezeket a dolgokat. Hát úgy körülvesznek bennünket a szeretetükkel, a gondoskodásukkal, és jó lenne, hogyha felnőttként is lenne valaki, aki ilyen módon gondoskodik rólunk. Ezzel kapcsolatban olvasnám el az alapigénket a Mózes második könyvéből, 14. fejezetből, könnyű észben tartani, mert a 14. vers. Tehát Mózes második könyve, 14. fejezet, 13. és 14. vers. De Mózes így felelt a népnek: ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg benneteket ma az Úr. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Mai igehirdetésnek ezt a címet adtam: az Úr harcol értetek. Milyen jó, hogy annak ellenére már nem vagyunk gyerekek, de tudhatjuk, hogy van egy Istenünk, aki gondoskodik rólunk, aki harcol életünk, aki a különböző nehézségekben is ott van mellettünk. Akkor az első Sámuel könyvéből a 17. fejezetben találjuk ezt a történetet, amire már hivatkoztam. A Dávid és Góliát története. Amikor is Izrael szembeállt egy másik hadsereggel, a filiszteusok hadseregével, és érdekes módon az egyik csapat sem támadt a másikra. Valószínűleg nagyjából egyforma volt az erejük, ezért egyik sem kezdeményezte a harcot. Viszont a filiszteusok seregében volt egy erős harcos, aki minden reggel és este kiállt a két tábor közé, és bizonyos szavakat mondott. A 8. és 10. versben olvashatjuk ezeket a szavakat. Így állt ki és odakiáltott Izrael csatasorainak: miért vonultatok ki és készültek fel a harcra? Nézzétek, én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Választatok ki magatok közül egy embert, hogy kiálljon ellenem. Ha le tud győzni és megöl engem, akkor mi leszünk a ti szolgáitok, de ha én győzöm le és én ölöm meg őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink és ti szolgáltok nekünk. Ez a vitéz, ez minden reggel és este jelentkezett, amikor is igazából az izraeliták a reggel és esti állítatot kellett volna tartsák, ahelyett, hogy nyugodtan tudtak volna imádkozni és Istenre figyelni, ennek a katonának a titkozódásait, meg a kihívását kellett hallgassák. Azon gondolkoztam, hogy vajon miért nem tettek semmit, vajon miért nem állt ki senki ellene? Hát elég egyszerű a válasz, valószínűleg féltek tőle. Nem egy egyszerű harcosról volt szó, hanem a Biblia leírása alapján 6 csing és 1 arasz magas volt, ami mai mértékegységbe átszámolva körülbelül 312 centi lehetett, tehát még egy métert képzeljetek el ide felén, és akkor nagyjából ennyi lehetett ez az ember. Meg is néztem a rekordok könyvében, hogy ki volt az az ember, aki a legmagasabb volt a Földön. Nem tudom, hogyha olvashatok róla, Robert Wadlow-nak hívták, aki 21 éves korára 272 cm volt. Tehát a legjobb kosaras lehetett volna belőle. Tehát erre a élet évére 223 kg-os volt. Meg is nézzünk egy képet, amelyen az édesapja mellett áll, hogy egy kicsit az arányokat át tudjuk látni. Tehát jobb oldalt van az említett úriember, és mellette az édesapja. Hát látjuk, hogy szinte kétszer akkora, vagy legalább egy harmadszor akkora. Néhány érdekes adat erről a fiatalemberről. A tenyere az 32 cm-es volt. A kitárt karja az 2 méter 88 centi. Sok mindenkit át tudott volna itt ölelni egyszerre. Naponta 8000 kilokalóriát fogyasztott. A cipője az 71-es méretű volt. Ez a fiatalember amúgy elég sovány, mivel ez egy betegség miatt nőtt ilyen magasra. De ha elképzeljük Góliátot, aki nem csak, hogy ilyen magas volt, de hogy edzett férfi, katonaember volt, ő is, hogyha Robert Wadlow is járt volna izmozni, akkor sokkal félelmetesebb lett volna. Hoztam egy pár képet, ami inkább csak illusztráció, azzal kapcsolatban, hogy nézzük meg a következő képet, hogy milyen lehetett Dávidhoz képest Góliát. A Góliát, aki nem csak magas volt, izmos és jól felszerelt. Tehát ez csak egy ilyen illusztráció, sajnos nem látszik annyira jól a kép, de el tudjuk képzelni, milyen nagy lehetett a különbség kettejük között. A Bibliában olvassuk azt is, hogy milyen módon volt felszerelve ez a harcos. Az 5. és 7. versekben bronzsisakot viselt, pikkes bronzpáncélt öltött magára, amely 500 sékelt nyomott, lábán is bronzvértet viselt, vállán pedig bronzkardot hordott, lándzsájának nyele olyan vastag volt, mint a közösség gerendája, a hegyér pedig 600 sékel súlyú vasból készült. Kiszámoltam, hogy körülbelül 67 kg volt csak a felszerelése. Azt, ha ránk tennénk, akkor főleg rám biztos, hogy nem bírnánk vele lépni. Tehát ez a leírás Góliátról, míg vele szemben az izraeliti harcosok nem csak hogy sokkal kisebbek voltak, de egy pár fejezettel visszább arról is olvastunk, hogy a filiszteusok elvették az összes fegyvert az izraelitáktól. Tehát látjuk az arányokat, és nem is csodálkozunk, hogy nem mert senki kiállni a Góliáttal szemben. Sőt, azt olvastuk, hogy megrettegtek és féltek kiállni Góliáttal szemben. Olyan, mintha egy filmet néznénk, amikor olvassuk a bibliai leírást, annyira plastikus, és mintha változna a kamera, váltana a kamera, és egy újabb személy kerül a figyelmünkbe, egy egyszerű fiatal fiú. Valószínűleg még 21 éves sem volt, mert el sem vitték a háborúba, és akkoriban 21 éves kortól kezdődően vitték őket háborúba. És hát én elkezdem, ahogy furuljázva közeledik a csatatér fele, és ahogy megérkezik, a nagyon elcsodálkozva, szinte megrökönyödve kérdez, amikor hallja ezt a katonát, mert pont akkor érkezett, amikor a Góliát az ő szavait mondta el. És a 26. versben odafordul Dávid egy katonához, és megkérdezi, mi történik azzal, aki megöli ezt a filiszteust, és lemossa Izraelről ezt a gyalázatot? Ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni merészeli az élő Isten seregét? És ahogy Dávid belép a képbe, ugye igazából egy másik szemét is bekapcsol, aki nincs ott jelen, de az ő szavaiban ott van, ahogy olvassa az ige vers végén, hogy merészeljünk gyalázni az élő Isten seregét. Hát rámutat arra Dávid, hogy itt nem csak arról van szó, hogy most ki fog győzni, Izrael vagy a filiszteusok, nem csak arról van szó, hogy most Izrael kerül szégyenbe, hogy nem mer senki kiállni a Góliáttal, hanem rámutat arra, hogy itt igazából az a kérdés, hogy Isten meg tudja őket szabadítani, hogy ez a Góliát igazából Istent gyalázza azáltal, hogy amilyen szavakat szól, és Istennek az ereje van itt megkérdőjelezve. Nagyon meglep az, hogy folytatódik a történet, hogy ahogy látják, hogy Dávid így érdeklődik, kérdezősködik, gyorsan elviszik a királyhoz. Szerintem annyira meg volt a fiedve, hogy már ez a kis lehetőség, hogy Dávid erről érdeklődik, hát akkor valószínűleg ez lehet egy megoldás. Azon gondolkodtam, hogy nem sajnálták Dávidot. Nem gondoltak arra, hogy ez tiszta öngyilkosság az ő részéről, hogy kiálljon a Góliáttal szemben. De elviszik a királyhoz, és ott is Dávid ilyen nagyon bátran szól, a 32. versben olvassuk. Királyom, senki se függedjen el Góliát miatt. Szolgád megküzd ezzel a filiszteussal. Hát el tudjuk képzelni, hogy mit gondolhatott a király. Hát itt van egy kis fiatal ember, hát egy kicsit tudjuk, a fiatalok ilyenek, ilyen bátrak, vakmerőek, de azért a király mégis csak felel a népért, és nem fogja csak úgy az öngyilkosság felé taszítani ezt a fiatalt. Ugyan fiam, túl fiatal vagy te ahhoz, hogy kiállj pár gyadalra ezzel a híres filiszteus harcossal, aki már fiatal kora óta harc edződött. De Dávid sem hagyja magát, és elmondja, hogy hát én megharcoltam az oroszlánnal is, a medvével is, de valahogy érzi, hogy ez így kevés. Ez így nem elég ahhoz, hogy a filiszteusról kiálljon, ezért a későbbiekben elmondja, hogy mi az, amiben igazán bízik. Az örökkévaló, aki megmentett engem az oroszlán fogaitól és a medve körmétől, meg fog menteni ennek a filiszteusnak fegyverétől is. Saul végül belemegy ebbe az ajánlatba, és próbálja felszerelni Dávidot a harcra, úgyhogy ráteszik a ruháját. Hát valószínűleg az se volt annyira könnyű, úgyhogy amikor Dávid próbál járni, akkor így elképzeltem, mint egy robot, hogy alig-alig bír megmozdulni ebben a ruhában. Úgyhogy azon nagy segítség, végül nem is annyira nagy segítség, úgyhogy letesz mindent, és elindul egy palicsával, meg pásztorbotjával Góliáttal szemben. Hát Góliát igazából meg is sértődik, hogy egy gyereket küldenek ki ellene, aki egy palicsával jön, hát ő egy kutya, hogy így bánjanak vele. És el tudjuk képzelni ezt a képet, hogy ott van Góliát, mint egy óriási hegy, vele szembe Dávid, mint egy mustármag, és ennek ellenére újból nagyon bátor szavakat olvasunk Dávid részéről, a 45. és 47. versek, és talán ez az egész kulcsa ennek a Biblia résznek. Te karddal és lándzsával és dárdával jössz ellene, mondta Dávid. Én pedig az örökkévalónak, a seregek urának, Izrael serege Istenének nevében megyek ellened, akit te gyaláztál. Az örökkévaló még ma kezembe ad. Megöllek téged, a fejedet levágom, a filiszteusok seregének hulláit még az égi madarak és a mezei vadaknak adom erebelül. Akkor majd az egész világ megtudja, hogy van Istene Izraelnek. Ez a szokasság is megtudja, hogy az örökkévalónak nincs szüksége a harcosok kardjára meg lándzsára, hogy győzelmet adjon annak, akinek ő akar. Hiszen ő dönti el a csata sorsát, titeket pedig az örökkévaló most a kezünkbe fog adni. Mennyire bátor szavak. Nem tudom, ki az, aki közülünk kimert volna állni Góliáttal szemben. Ki az, akinek ilyen hite van, mint ennek a fiatal embernek. Én nem mertem volna kiállni, az biztos. Biztosra tudtam volna, hogy nincs semmi esélyem. És mégis egy óriási győzelemmel végződik ez a történet. Karikával és bottal legyőzte Dávid Góliátot, de igazából ő is elmondta, hogy nem a karika volt a lényeg, hanem Isten. Néhány nagyon fontos tanulságot szeretnék kiemelni ebből a történetből, amire ez a fiatal ember tanít bennünket. Elsősorban az első tanulság, hogy ne a problémára összpontosítsunk, hanem a megoldásra. Dávid, amikor megérkezik, akkor nem azt kérdezi, hogy milyen magas is ez a Góliát? Hány teszi? 312? Hát ez nagyon sok. És milyen fegyvere is vannak? Ja, hát van lándzsája is, meg van kardja is, meg páncélja is. Ez így nem lesz jó. De nem ezt kérdezi Dávid, hanem azt kérdezi, hogy aki legyőzi, az mit fog kapni. Hát látjuk, hogy a megoldásra összpontosít és arra figyel. Velünk sokszor előfordul, hogy olyan sokat gondolunk a problémára, hogy az teljesen eltölti az agyunkat. És akár a szorongás is többek között egy túlzott félelem a jövőtől. És ilyen módon sokszor eltúlozzuk, vagy felnagyítjuk azt a problémát, amiben vagyunk. Tehát ne a problémával töltsük meg az agyunkat, hanem a megoldással, vagyis Istennel. Érdekesen fogalmazta ezt meg valaki. Ne Istennek mondjuk el, hogy milyen nagy a problémánk, hanem a problémának, hogy milyen nagy az Istenünk. Elismételném. Ne Istennek mondjuk el, hogy milyen nagy a problémánk, hanem a problémának, hogy milyen nagy az Istenünk. Egy következő tanulság az az, hogy idézzük fel azt, ahogy Isten vezetett a múltban. Ezt látjuk Dávidnál is, hogy amikor szembe kerül ezzel a problémával, mondjuk Góliáttal, akkor emlékszik, hogy igenis Isten volt az, aki megmentett az oroszlán karmaiból, a medvétől, és hogyha akkor meg tudott szabadítani engem, akkor most itt van a Góliát, de hasonlóan ő meg tud szabadítani. Zsófi hívta fel a figyelmemet, hogy a Pátyák és Proféták című könyvben olvasta, hogy a Noé ideje előtt az embereknek nem volt szüksége lejegyezni a dolgokat. Nagyon jó volt az emlékező tehetségük, és agyban mindent megjegyeztek, sőt, hogyha meg kellett tervezni mondjuk egy épületet, akkor azt agyban meg is tervezték, de nem volt szükség papíron mindent lejegyezni, vagy lerajzolni. Annyira jó képességeik voltak. Hát valahogy már nem rendelkezünk ilyen magas emlékező tehetséggel, hogy talán jó, hogyha lejegyezzük a tapasztalatainkat. Ilyen módon fel tudjuk majd később idézni őket. Ezért hoztam is egy kis emlékeztetőt arra, hogy milyen fontos, hogy lejegyezzük a tapasztalatainkat. hoztam egy pár notesfüzetet, amiben le szoktam jegyezni én is a tapasztalataimat. Most nem azért hoztam, hogy elmondjam, hogy nekem ilyen sok tapasztalatom van, hanem csak emlékeztetőképpen, hogy fontos, hogy lejegyezzük, azért, hogy később fel tudjuk idézni. Még a Zsófinak az ötletét is elmondanám, hogy azt javasolt, hogy én befőttes üvegbe is írjuk be ilyen kis szeplikre a tapasztalatokat, és akkor időnként ott is át tudjuk nézni. Úgyhogy ebben is gyűlnek a tapasztalatok, kis, rövid kis szeplikre, mondatokban összefoglalva. Tehát jegyezzük le, és időnként emlékezzünk meg ezekről a tapasztalatokról. Izrael idejében Isten elrendelte a Páska ünnepét, és elmondta, hogy mindig, amikor megünneplitek, akkor a fiaitoknak mondjátok el, hogy ez azért van, mert Isten megszabadított titeket Egyiptomból. És egy-egy ilyen ünnep alkalmával mindig arra emlékezhettek, hogy Isten ilyen csodálatosan megszabadította őket. Arra gondoltam, hogy ezt akár a mi életünkben is alkalmazhatnánk, hogyha voltak ilyen óriási tapasztalataink Istennel, hogy akkor akár azt a dátumot megjegyezhetjük, és egy ünnepet tarthatunk. Nekünk például egy nagyon nagy tapasztalat volt az, hogy visszaköltözhettünk Magyarországra, vagyis hogy ide költözhettünk, és ez augusztus 19-én történt. És akkor meg is beszéltük a Zsófival, hogy ezután nekünk egy ilyen családi ünnepünk lesz, a születésnapok meg egyéb események mellett, amikor megemlékszünk azokra a csodákra, amiket Isten tett az életünkben. És ami érdekes volt, hogy tehát augusztus 19-én költöztünk Romániából Magyarországra, és pont augusztus 19-én költöztünk ide Szombathelyre is. Tehát egybeesett. És hogy ilyen formán ünnepeltünk, hogy ide költöztünk Szombathelyre. Dávid nem azt mondta, hogy hát majd megnézem a füzetemben, hogy volt-e már hasonló tapasztalatom, hanem aktívan ott volt az emlékezetében, úgyhogy ne csak lejegyezzük, hanem néha idézzük fel őket, akár olvassuk el közösen a családban. És ő mindjárt vágta, hogy volt az oroszlán a medve, most itt a Góliát, biztos, hogy a Jóisten hasonlóan tud dolgozni. Milyen jó lenne, ha nekünk is ott lenne aktívan az emlékezetünkben a sok tapasztalat, hogy az életünk különböző területén, akár anyagiak területén, amikor nehézségben voltunk, és Isten közbelépett, besegített, vagy különböző nehezebb döntések előtt, amikor voltunk, akkor Isten válaszolt, és ilyen minden helyzetre lenne egy-egy tapasztalat, ami emlékeztetne, hogy igenis, Isten ott volt, dolgozott, és valószínűleg ma is, ebben a helyzetben is dolgozni tud. Ezért vannak ezek a hála alkalmak is, amikor megemlékszünk arra, hogy Isten jóságos, Isten gondot visel, ő mellettünk van, és ezért hálásak lehetünk neki. Ellen White szavait idézem, semmit sem kell félnünk a jövőtől, kivéve, ha elfeledkezünk az útról, amelyen vezetett bennünket az Úr, és tanításairól, amelyet elmúlt történetünk során adott nekünk. Egy következő tanulság ebből a történetből az az, hogy ne próbáljunk meg Istennek segíteni. Ez nem azt jelenti, hogy akkor most zsebre dugott kézzel várjuk, hogy Isten csodát tegyen. Nekünk is közre kell működnünk Istennel, és megvan az embernek is a feladata, a része, akár egy gyógyulás esetén, természetes gyógymódok, vagy amikor szükség van, akkor orvoshoz elmenni. De miután megtettük azt, ami a mi részünk, ne próbáljunk tovább menni. És bízzuk Istenre a dolgot, ne próbáljunk ilyen kényszer megoldásokat alkalmazni. Ott van például az Ábrahám esete, ők is imádkoztak Istenhez, és teltek az évek, nem jött a megoldás, úgyhogy segítettek Istennek, meg megoldották ezt a problémát. Ezt gyakran mi is próbálunk segíteni Istennek, de legtöbbször nem jó dolgok sülnek ki belőle. Emlékszem, hogy a gyerekkoromban egyik délután, amikor elmentek a szülők, arra gondoltam, hogy segíteni fogok nekik, és elmegyek fel a kertbe, összegyűjtöm a levelet, összegerebjézem. Sőt, még arra is gondoltam, hogy el is égetem. Na hát nem történt semmi baleset belőle, sikerült elégetni az összes levelet, és hazajöttek a szülők, és én nagy büszkén vártam, hogy milyen boldogak lesznek, hogy segítettem, és milyen jó lesz. Csak hogy amikor hazajöttek, és elmondtam, hogy mi történt, hát akkor nagyot néztek, mert hogy a diót még nem tették össze, úgyhogy a levelekkel együtt a diót is elégettem, majd legalább megszerzett. Nem tudom, hogy a szülők biztos tapasztalták, hogy amikor a gyerekek akarnak segíteni, akkor gyorsabban megy a munka, vagy lassabban? Általában lassabban. Tehát így van ez, amikor Istennek akarunk segíteni, akkor úgy, ahogy Saul is segített a Dávidon, nem mindig hasznos. Egy utolsó előtti tanulság ebből a történetből az, hogy ahogy Dávid komolyan vette Istennek a dolgait. Tehát amikor hallotta, hogy ez a filiszteus átkozza Isten népét, akkor nem csak legyintett egyet, hogy hát ez van, hát most mit tegyek, hanem kiállt Istenért. És azt látjuk, hogy Isten is kiállt érte. Néha azt gondoljuk, hogy ha így közömbösen viszonyulunk Istenhez, ő ennek ellenére is mindig ott lesz mellettünk. Ez részben igaz, mert Isten tényleg mindig keresi, hogy ott legyen mellettünk, de ha mi hátat fordítunk Istennek, akkor nem biztos, hogy Isten ott tud lenni. Vegyük komolyan Istent, és ő is komolyan vesz minket. Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és a többi megadatik néktek. És egy utolsó tanulság ebből a történetből, hogy legyen egy mustármagnyi hitünk, úgy, mint Dávidnak, és hegyeket mozgathatunk el. Óriásokat, óriás problémákat, óriás nehézségeket, amikkel szembesülünk az életben, de hogyha ezeket a tanulságokat megtanuljuk, ha bízunk Istenben, ha bele kapaszkodunk az ő ígéreteibe, ha megjegyezzük azokat a tapasztalatokat, amiket vele szereztünk, ha Istenre összpontosítunk, amikor nehézségben vagyunk, akkor hegyeket is elmozdíthatunk. Mert Isten harcol helyettünk. Amen.
Az Isten tiszteletünk befejezéseképpen az 53-as számú énekünk első második percét énekei, majd imádság után a 34-et.
Lord, may you be with us.
mennybe lakozó Istenünk, hálás szívvel vagyunk előtted ezen a szombaton. Elhoztuk ajándékaidnak jeleit, és visszaemlékezzünk arra, hogy velünk voltál mindez idáig. Köszönjük Istenünk, hogy nem volt egyetlen olyan nap sem eddig az életünkben, amikor nem lett volna, amit együnk. De azt is köszönjük, hogy ennél sokkal többet adsz. Köszönjük azt a sok tapasztalatot, amelyet veled szerezhettünk, és köszönjük Istenünk, hogy te ma sem hagysz magunkra. Néha nehézségekkel, kihívásokkal nézünk szemben az életben, segíts Istenünk rád emlékezni. És arra kérünk Istenünk, hogy adjál nekünk is ilyen erős hitet, bizalmat, amilyennel Dávid is rendelkezett. Segíts rátekinteni, erőt meríteni, és megtapasztalni azt, hogy te jelen vagy az életünkben, és a segítségünkre sietsz. Ezért nagyon hálásak vagyunk neked. Áldjunk és magasztalunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Istennek népe, az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Amen.